Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Olvassuk Isten igét János evangéliumából, a 9. rész 39. versétől a 41-ig az előző történet folytatását. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az a csodálatos, hogy ahol Jézus megjelenik, ott mindig történik valami. És ebben az igében is arról van szó, Jézus megjelent, és valami történt. Ha Jézus nem jelent volna meg, akkor nem nyílt volna meg ennek a szeme. Akkor ők és a többiek, akikről itt sorra szó van, nem kerültek volna az Úrral kapcsolatos döntés elé, amivel a most felolvasott igén kezdődik, hogy ítélet miatt jöttem a világra, hogy hisztek vagy nem hisztek. Történik valami, amikor Jézus megjelenik mindig. És nagyon csodálatos dolog ez. Azzal kezdődik a 9. fejezet, hogy amint eltávozott Jézus, onnan látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. Jézus meglát egy embert, és azért történik valami. Ahogy az egész mai igényben vakságról és látásról van szó, ez azért lehet egyáltalán kérdés, mert Jézus meglát bennünket. Jézus látja, ami a baj, ami a kérdés, látja, hogy ki az, akin lehet segíteni, látja, hogy ki az, aki elismeri, hogy vak vagy valami baj vagy hiba van az ő életében. És ahhoz oda megy és segít. Kedves testvérek, milyen jó, hogy mi is azzal a hittel és bizonyossággal lehetünk együtt ma délelőtt is, hogy Jézus Krisztus lát bennünket, mert ő mindenkit lát. És azzal a bizonyossággal lehetünk együtt, hogy történik valami most, hogy ő itt van. Történik valami. Mert mindig is történt, és ezután is történni fog valami. És amikor az Úr Jézus Krisztus cselekszik, és itt meggyógyította ezt a vakot, akkor döntés elé kerülnek az emberek. Döntés elé kerülnek, hogy hogyan válaszolnak erre. A vak is döntés elé kerül, amikor a sarat a szemére keni az Úr, menj el a Siloán tavához, és mosd le. Hisz az Úrnak, bízik-e abban, hogy valami történik ennek nyomán, és hogy már is történt valami, mert Jézus ott van, vagy sem? Döntés elé kerül, és ő cselekszik. Ő hisz. A vakon születettnek a szülei is döntés elé kerülnek. Hogy megvallják-e, hogy valóban az Úr az, aki a fiúkat meggyógyította, de legalábbis annyit, hogy ez valóban vakon született, és most lát. Féltek attól, hogy kirekesztik a gyülekezetből őket, hogyha Jézust megváltónak, segítőnek, szabadítónak, Krisztusnak ismerik el, és éppen ezért nem merték a hitüket megvallani, ez volt a döntésük. Hogy ugyan tudjuk, hogy mi történt, de nem valljuk meg. És mit mondtak? Elég idős már ő, őt kérdezzétek. Hát igen, és ő elég idős volt arra, hogy ő válaszolt, hogy igen, az Úr gyógyított meg. Te is elég idős vagy már, testvérem, hogy jó választ hozzál, akárki, aki itt vagy. A termekben a gyerekkörösök is elég idősek, hogy jó választ hozzanak. Talán még az első teremben levők is, de legalábbis a szülei a pici babáknak. Elég idősek vagyunk mindnyájan, hogy jó választ hozzunk, hogy megvalljuk a hitünket, hogy az Úrhoz tartozunk, hogy ő cselekedett az életünkben. És mindig döntésre hív, mert ha Jézus megjelenik, ő cselekszik, és ha az ő házában, az ő nevében vagyunk együtt, ő megjelent, és akkor biztos, hogy cselekszik, és akkor van mit megvallanunk. Lenne mit megvallanunk. Amit itt mond, hogy az rólam és nekem szólt, és amiről fölismerem, hogy cselekedett az én életemben, azt ő cselekedte. És azt el kell mondanom. Vagy valahogy meggyógyultam, testileg és lelkileg, és kérdezik, na hát, hogy lehet? Hát valahogy, hát meggyógyultam. Egyszer csak túljut rajta az ember. Vagy megmondom, az Úr segített testi és lelki gondjaim közepette. Hát a vakon született, jól döntött, megtette, amit az Úr mondott, és ennek nagyon jó folytatása volt az ő életében. A szülei rosszul döntöttek, mert ugyan találkoztak az Úrral, de féltek megvallani azt, ami történt velük. Nem többet, mint amit ők is átéltek, de legalább annyit, amennyire jutottak. Mindenkinek van valami, amit elmondhat és megvallhat. Aki pedig megtért, annak különösképpen is. Hát aztán jönnek végül a farizeusok. Hogy ők is oda kerülnek Jézus elé, amikor az Úr cselekszik, és ott van, és őnekik is dönteniük kell. És így kezdődik ez a néhány vers, ami miután megismerteti az Úr magát ezzel a volt vak emberrel, amikor leborul előtte ez az ember, folytatja Jézus, ítélet véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Azt mondja ezzel az Úr, hogy ti is ítélet alá és elé kerültetek most. Hogy láttátok, ami történt, de láttátok-e a lelki szemeitekkel? Bele és mögé láttatok-e abba, ami történt? Hallottátok-e, amit mondtam? És meghallottátok-e a lényegét annak, amit én mondottam? A megváltó áll előttetek, aki egyedül tudja teljessé és boldoggá tenni az életeteket, és neki adjátok-e magatokat, hisztek-e benne, vagy csopánkodtok, hogy mi minden az oka annak, hogy nem lehet teljes, hanem hiányos az életem, és éppen ezért csak elégedetlen lehetek. És amikor az Úr azt mondja, hogy ítélet véget jöttem, hogy a látók ne lássanak, a nem látók lássanak, akkor ezzel azt mondja, hogy amikor valaki úgy gondolja, hogy ő lát, büszke, elég az, amit ő tud, amit ő ismer, akkor nem tud neki az Úr valami továbbit tanítani, és ott marad a maga vakságában, mert a testi látás nem ugyanaz, mint a lelki látás, és amikor azt hiszük, hogy emberileg meg tudjuk tenni a dolgunkat, és látjuk, hogy mi minden vesz körül ebben a világban bennünket, akkor úgy gondoljuk, hogy dehogy nem, tudom én, mit tegyek, tudom én, milyen a másik ember, látom a dolgokat és helyzeteket, és azért nem jutok előre, mert nem engedem, hogy az Úr tanítson, és nem értem meg, hogy bizony nem látom, csak egy részét látom azoknak, amik ebben a világban vannak. És amikor hallották ezek a farizeusok ezeket, akkor így válaszolnak, hogy Mester, talán nem mi is vagy vakok vagyunk? Avagy nem vakok vagyunk-e mi is? Csak nem ránk mondod, hogy vakok vagyunk, csak nem ránk célzol ilyet mondani? Most rájuk vonatkozott, vagy sem? Neki kellett dönteni, vagy nem? Kedves testvérem, ha azt kérdezed, hogy egy ige, vagy egy felszólítás, vagy egy biztatás, vagy egy bűnre való rámutatás rád vonatkozik-e, akkor biztos lehet, hogy rád vonatkozik. Ha úgy érzed, hogy benne vagy és kérdéses a te életedben, akkor biztos az. És hadd folytassuk így, hogy aki megkérdőjelezi, hogy na hát ilyet mondani, ez nem rám vonatkozik, az egyből tudhatja, hogy de, én rám vonatkozik. Nagyon világosan kell látnunk, hogy az Úr előtt állunk, és akkor ő valamit szól, és valamit cselekszik. És ezeknek az embereknek ez volt az ítélet, hogy odaállt az Úr eléjük, és nem mint a vakon született bíztak benne, nem mint a szülei, hogy valamit átláttak és elfogadtak, ha csöndbe is maradtak, noha nem volt teljesen helyes, de ők abszolút szembefordultak azzal, amit az Úr mondott. És miért? Nem azért, mert nem vonatkozott rájuk, hanem pontosan azért fordultak szembe vele, mert rájuk vonatkozott. És ez a döbbenetes. Az szokott leginkább szembefordulni, ellenkezni, akire vonatkozik. És megmagyarázza, hogy miért nem rá vonatkozik. És megmagyarázza, hogy milyen szörnyűség, hogy ez hangzik. És arra tanít minket ez az ige testvérek, amikor kényelmetlen valami, és úgy gondoljuk, hogy nem rám vonatkozik az igéből, meg a fölhívásból, meg a szolgálatra kérésből, akkor biztos, hogy én rám vonatkozik. És tudj elcsöndesedni, hogy az Úr megszólíthasson és világosságot adjon abban a dologban, ami bizony rád vonatkozik, mert az Úr itt van, és ha ő cselekszik, akkor ránk vonatkozik minden. És ha a vak nem fogadja el, hogy vak, akkor nem tudja az Úr meggyógyítani. Ezt így mondja, ha te látónak mondod magadat, noha vak vagy, akkor én nem tudok segíteni, mert én akarom a segítséget adni, de ha neked nem kell, akkor nincsen segítség. Amíg azt mondod, hogy csak nem rólunk mondod, avagy nem mi is vakok vagyunk-e, addig nincs segítség. Ha az avagy nélkül, vagy a másik fordításban a talán nélkül mondod, vagy a hát nélkül, hogy talán nem vakok vagyunk mi is, ha anélkül mondod, az első szó nélkül, a talán nélkül, azt, hogy vakok vagyunk, mi is, akkor mondod jól. Csak egy szót kell belőle kitörölni. És már is nem csak személyes élet, nem csak rád vonatkozott, hanem megérezhetted, hogy szólít az Isten valamire, hogy valami nincsen rendjén, és valamit változtatni kell a szívedben és az életedben. Ha úgy gondoljuk, hogy rólunk van szó, akkor rólunk van szó, nekünk szól a mi Istenünk. És ez nagy kiváltság. És csillapodjunk le, és fogadjuk el, mert az első reakció mindig és mindenkinek az, hogy én, meg na hát, ilyet mondani. Most nézzük meg végül, hogy mire akar rávilágítani tehát az Úr ebben az igében, ami számunkra, amiről nem azt kell mondani, hogy talán csak nem nekem akarod mondani, Istenem, hanem amit neked és nekem, és nem csupán ezeknek a farizeusoknak mond az Isten. Mert azt is lehet mondani, vagy azt is mondhatnánk mi, hogy igen, hát a régi farizeusoknak mondja. Régi írás, de nem nekem. Most azt nézzük, hogy hogyan mondja nekem, és mit mond nekünk, és miben ítél meg. Az egyik dolog, ami ebben megítél, hogy vakon születtél. De azonnal hozzáteszi azt is, hogy látóvá lehetsz. Nem látjuk át a dolgokat, ahogy kellene. Vakok vagyunk. Nem látunk bele a dolgok mélyébe, ahogy kellene. Az élet labirintusával nem tudunk eligazodni, ahogy kellene. Ne gondoljam, hogy én vagyok a bölcsességnek a csúcsa, és ahol én megyek, az biztos, hogy jó. Hát akkor csupa tökéletes ember és csupa jó életű ember lenne, és minden rendjén haladna ezen a világon, ha mindenki ezt mondja, már pedig nem úgy megy. És ez azt mutatja, hogy nem látjuk jól a helyünket, nem halljuk jól az üzenetet az Istentől. Az első három versben, a 9. részben, amikor a vakon születettel találkozik az Úr, a tanítványok megkérdezik, hogy mondd, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született? Van, hogy direkt büntetés valami, hogyha valami rossz vagy betegség van az életben, de általában nem. Lehet a világ bűnös állapotának, a bűnös voltunknak a következménye, mint figyelmeztetés is. De lehet az is, amiről itt szó van, azt mondja, hogy nem azért történt, mert ő bűnös vagy a szülei, hanem azért történt mindaz, hogy ebben a történésben világos legyen az Isten dicsősége. Nyilvánvaló legyen, hogy van egy dicsőséges Isten, aki hatalmas, aki tud gyógyítani, aki szeret, aki a bűnösnek az életét is meg tudja változtatni. És ezzel arra tanít minket, hogy vegyük észre az ő gondoskodó szeretetét. Aki vak voltam, vegyem észre, hogy mindig ott volt az életemben, mindig szólított, mindig annyi jót kaptam, mindig jó volt a tanács, és vegyem észre, hogy amikor elrontottam, az csak azért volt, mert nem az ő tanácsát hallgattam, és amikor elrontottam, az azért volt, mert nem éltem annak tudatában, hogy megjelent az Úr az én számomra. Mert nekünk, akiknek megjelent itt, mert az ő nevében vagyunk együtt, minket nem akar soha elhagyni, és mehetünk úgy el az Isten házából, hogy velünk jön, és őt visszük, mert ő ígérte az övéinek, hogy nem hallja, nem hagyja el őket. Ha nélküle mentél, az is nagy baj. Ha vele mentél, és nem vetted észre, az is nagy baj. Az Isten ad látást, ahogy halljuk ebben az igében, a vak embernek, és a süket embernek, hogy ismerjem el, hogy szükségem van Istentől való világosságra, szükségem van Istentől való hallásra és üzenetre, és akkor adni fogja ő azt, amire szükségem van, és átláthatunk az élet cselein, láthatjuk az értelmét, és láthatjuk az utat. Vakon születtél, és látó lehetsz. A másik, amiben megítéli őket, a farizeusokat, de bennünket is, hogy bűnben születtél, de hozzáteszi azt, hogy tiszta lehetsz. Bűnös ember vagyok. Sokan nem látják ezt az életükben. Lehet, hogy úgy van, nem tudom, bocsánat, de ha most megkérdeznénk, hogy ki vallja azt, hogy bűnös ember vagyok, biztos, hogy mind föltennénk a kezünket, de mondjuk egy olyan helyet, hogy nem itt, hanem egy más helyen azt mondanánk, hogy bűnös ember vagy egy keresztény közösségben. Igen. De, és ez a döbbenetes, hogy a legtöbben csak az értelmünkkel tudjuk ezt, hiszen az ige erről beszél, Római Levél 3. rész, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. De a nagy kérdés az, hogy látó akkor leszek, ha belerendültem a bűnbe, ha látom, hogy Jézusnak az én bűnömért kellett meghalnia, ha látom, hogy súlyos dolog az, amit én vétettem, ha érzem a súlyát. És ez a bajunk, hogy sokszor a súlyát nem érezzük, testvérünk, testvérek. És akkor valami itt nincsen rendjén. Mert elméletileg tudjuk, hogy minek kellene történnie, és nem történik a gyakorlatban semmi. Mert az Úr a bűnt a bűnbánó embertől veszi el. És ebben az igében a farizeusok azt mondják a vakon születettnek, hogy te bűnös ember vagy, és te tanítasz minket, és kivetik őt, te akarsz tanítani, pedig ő már bűnbocsánatot nyert bűnös, és azért taníthatja őket, mint Dávid is mondta, hogy bűnben fogantam, és bűnben melegetett engem az én anyám az 51. Zsoltárban, de a 32-ben már azt mondja, hogy boldog ember az, akinek a bűne megbocsátatott, és a vétke elfedeztetett, mert az Úr megszabadított, és boldog ember. És amikor azt mondják, hogy te tanítasz, ő taníthatja őket, mert bűnbocsánatot nyert. Dávid, ő beszél, aki bűnös, de ő letette a bűnét, megszabadult, megvallotta, megváltozott. Az a bűntelen, nem az, aki tökéletes, és én rendes ember vagyok, hanem az, aki az Úrhoz szívvel, bűnbánattal odafordult. És akkor ezek az emberek mondják, hogy te bűnös tanítasz minket. És ők a bűnösök, ezt nem veszik észre, ez a baj. Mert ezt kellene észrevenniük, amit Ézsaiás 92-ben olvasunk a 2. versben. A ti bűneitek választanak el titeket én tőlem, mondja az Úr. És ha nem érzem az Úr jelenlétét az én életemben, még akkor is, ha az övé lettem, akkor az azért van, mert valami bűn, hamis gondolat és rossz elválaszt ő tőle. Valami másmilyen vágy. És ha nem érzem az Isten jelenlétét, akkor őt kell kérni, és hozzá kell imádkozni, hogy Uram, mutasd meg a bűnömet, nem a szomszédét, nem a másikét, az enyémet. És ha igazán kérjük ezt, akkor nem egy olyan elméleti dolog volt, hogy igen, bűnös vagyok, Jézus a megváltó, bánom a bűnömet, akkor szabad vagyok, és akkor most minden rendjén van. Nem így folyik, ahogy csak elmondjuk, mert tudjuk, helyes mindez, de gyakorlattá lesz, már belerendülök a bűnömbe. És ott teszi látóvá az Úr az embert, és ott kerülnek a farizeusok és az ítélet helye elé, hogy megláttatja velük az Úr a bűnüket. Van, aki erre a földre roskad, és bűnbánatra jut, van, aki erre fölháborodik, és ellenség lesz. Avagy nem bűnös vagyok-e én is, csak nem rólad mondom. Ez a fontos, hogy lássa a bűnben született ember, hogy tiszta lehet, Krisztus által új szíve és új élete lehet, és hogy az elméletből gyakorlattá lehet, hogy lássa meg, hogy oly sokszor elmélet az én keresztény életem. És nekem kellene mélyebben az ige mélyére hatolni, komolyabban bűnbánatra jutni, az életemet megvizsgálni, és a keresztre megrendült szívvel tekinteni, hogy én értem halt meg az Úr a kereszten, és a saját bűnömre iszonyodva tekinteni, hogy szörnyű vagy, barátom. És akkor majd fölragyog a kegyelem. Mert Jézus nem csak azt mondja, hogy bűnben születtél, hanem megszabadulhatsz tőle. És végül azt említem itt, amire el akarja vezetni őket, hogy gyengének születtél, de erős lehetsz. Önmagunkban gyenge emberek vagyunk. Gyengék vagyunk a rosszal szembeni harcban, és talán hozzátehetjük, hogy sokszor erősek a jóval szembeni ellenállásban. Gyenge emberek vagyunk. A vakon született gyenge volt. Nem látott. Lehetett attól, mondjuk, nincs leírva, de akármilyen izmos, vagy akármilyen lehetett, a vakság mindent hiába valóvá tett az életében. Nem tudott úgy mozogni, úgy cselekedni, úgy érteni mindent, mint ahogy látószemmel ez valóságosá lehetett volna. És velünk is, ami lelki vakságunkban így van, hogy tudunk sok mindent tenni, de azt nem, amit igazán kellene, és gyenge vagyunk a jóért való küzdelemben, a jónak a kimondásában, mint ahogy a vakon született szülei gyengék voltak ebben. A vakon született nem volt gyenge ebben, hanem meghallgatta azt, amit az Úr mond, elfogadta az ő segítségét. Tudta, hogy Jézus, ha rátekint, akkor ott van, és ha Jézus ott van, akkor valami történni fog. És megtette, amit az Úr mondott, és megtapasztalta, hogy segített az Úr. És erős lett. Nem úgy, hogy az erejével küzdött mindenki ellen, hanem úgy lett erős, hogy most már tisztán látta az élet útját, és merte és tudta vállalni azt, és vállalta a bizonyságtételt az Úrért, még akkor is, ha ő is tudta, hogy ki fogják közösíteni. Vállalta az Úr követését és útját. Fölismerte, hogy kicsoda az Úr Jézus, és mert róla beszélni, és kapott ezért erőt, kapta az Isten szent lelkét, segítségét és világossága, hogy a világosan látott úton tudjon járni is. És ha sok minden ajándéka volt, amit kapott az Istentől, talentuma, de nem tudta használni, most megnyílt a szeme, sokkal inkább tudta használni. Erőssé tette az Úr, lelkileg a szeme megnyilása által, és így tud bennünket is használni, ami Istenünk, ha ilyenné leszünk. És aztán még azt az egy mondatot befejezésül hadd mondjam, hogy elég idős ő, őt kérdezzétek, mondták a szülei. Ennek van egy pozitív üzenete is. Nem csak az, hogy én nem merek bizonyságot tenni az Úrról, ameddig eljutottam az ő útján arról, hanem arról is szó van, hogy hát igen, mi elég idősek vagyunk ahhoz, hogy elmondjuk, hogy mit tett velünk az Isten. Eléggé sokat tudunk ahhoz. Eléggé sokat éltünk át, hogy elmondjuk és el kell tudni mondanunk azt, ami történt. És mit? Hogy vak voltam, és most látok. lehet, hogy nem fogok mindent tudni, mindent érteni, nem lesz minden világos az én számomra, noha az Úr a teljes világosságával jön hozzám. Lehet, hogy meg tudnak akasztani valamilyen kérdésben, hogy hogy van, és miért volt, és miért teszed, és mit jelent ez. Sok mindenre válaszolsz, de amikor nem is tudsz válaszolni már, és mindig ez a lényeg, és ide kell eljutni, hogy egyet tudok, noha vak voltam, most látok. Nem tudom sok mindenben, hogy miért és mi a magyarázat, de azt tudom, hogy segített rajtam az Isten. Hogy nélküle értem, és most vele élek. Hogy vak voltam, és látok, hogy erőtlen voltam, és erős vagyok. Hogy tanástalan voltam, most útmutatást adott az Isten. Hogy reménytelen voltam, és most tiszta reménnyel tekintek az élet felé. Hogy utáltam mindenkit, és most szeretni tudok mindenkit. Egyet tudok. Noha ilyen volt, most olyan lett. És ez csak azért, mert ahol Jézus megjelenik, ott mindig történik valami. És amikor te templomba jössz, vagy a kezed összeteszed, vagy a Bibliádat olvasod, ott valami mindig történik. A kérdés csak az, hogy hogyan válaszolsz rá. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk együtt, nem csupán a te nevedben, hanem tudhatjuk, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy most is történt valami, szóltál, és elkezdtél cselekedni sokunk életében, talán először vagy újból. Olyan jó tudni, hogy nálad van gyógyulás, földi és lelki segítség, nálad van erő az erőtlen ember számára, és nálad van útmutatás a tanástalan embernek. Most arra kérünk, mindnyájan, akik a saját bűnünkre, bajunkra, vagy hiányunkra gondolunk, eléd hozzuk, Uram. És kérjük, te adj segítséget, te cselekedjél, érettünk a te neved dicsőségért. Amen.